Köszöntöm Önöket! Könyvben utazunk most, mert máshogy nem is lehet. Úti célunk Németország, pontosabban Kelet-Németország, vagyis a volt NDK területe. A múlt évben ünnepelték a német újraegyesítés 30. évfordulóját, ennek apropóján készült az interjúm Zeising Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetőjével. Mire emlékeznek azok, akik hajdan kiutaztak az NDK-ba, és miként változtak meg az elmúlt 30 évben a városok, amelyek turisztikai látnivalókat kínálnak. Retro múzeumokat kereshetünk fel, ha például az 1990 előtti korszak emlékeire vagyunk kíváncsiak. Erről hallanak majd, a beszélgetés előtt azonban mutatok egy korábban megjelent rendkívül jó könyvet, amelynek címe Volt egyszer egy NDK, és a szerzője Maxim Leó, aki 2018-ban Budapesten is járt a könyvfesztiválon, hogy bemutassa ezt a kötetet. Kezdjünk ezzel már is.
Könyvben utazom.
Leóék családjában sokat vitatkoztak, de csak ritkán, személyes okokból, többnyire inkább politikáról, társadalomról, az ügyről. A zsidó Gerhard nagypapa, a francia ellenállás harcosa, a hatalomvonalas képviselője, kedvenc leánygyermeke, Anne, hozzámegy a művész Wolfhoz, aki zöldre festett hajjal mászkál és bűnbandának titulálja az NDK államot. Anne, aki 17 évesen lép be a pártba, úgy próbálja szeretni rebellis férjét, hogy ezért ne árulja el sztálinista apját sem. A gyerek Maxim belenő az egyre jobban kiéleződő konfliktusokba. Maga előtt látja ordibáló apját, titokban a konyhában sírdogáló anyját és számára idegenné váló nagyapját. A Volt egyszer egy NDK című könyv főszövegéből olvastam néhány mondatot, mert kiváló összefoglaló ez. Az 1970-ben Kelet-Berlinben született Maxim Leó, aki 27 éves kora óta a Berliner Zeitung szerkesztője, és aki íróként, újságíróként számos díjat kapott már, emlékeit felidézve visszatér az NDK-ba, és megírja a szülei és nagyszülei ezzel együtt az NDK történetét. Blastik Éva fordítóval beszélgetünk erről a rendkívül figyelemre méltó könyvről, és mondtam neki, mennyire megdöbbentő, hogy egészen más képet kapunk a keletnémetek életéről, mint amit annak idején Magyarországról nézve gondolhattunk róluk.
Hát én ezt láttam belülről is, úgyhogy annál is inkább mondom, hogy nagyon hiteles képet ad a könyv, mert a besugó rendszer az például hát az egész társadalmat behálózta. Rendkívül sok embert szerveztek be. Tehát nagy mértékben különbözött ez Magyarországtól, ilyen szempontból sokkal erőteljesebb volt a vonalasság szemben az itthoni gulyás kommunizmussal, viszont azt is kell látni, hogy az embereknek jobban ment. Legalábbis az NDK-nak nem a vége felé, hanem úgy mondjuk úgy a derekán, az időszak derekán. Tehát megint Magyarországgal összevetve sokkal jobbak voltak a lakáskörülmények, és akkor még nem voltak ezek a hiányjelenségek, mint az időszak végén. Úgyhogy valóban jól látod, hogy ez a rendkívüli átpolitizáltság, ez mindig ott jelen volt. Mivel az elnyomó gépezet ilyen erős volt, ezért az ez elleni ellenállás is erősebb volt.
És vajon miért volt ennyire erőteljes ez az ideológiai meghatározottság? A nácizmus miatt? Amiatt, amit például a Gerhard, ugye a szerző nagypapája mondott, hogy azért jó, hogy áll a fal, mert elválasztja őt a volt náciktól, akik élik a világukat.
Hát először is ott volt Nyugat-Németország mellettük. Ők a határon voltak, ők a nyugati és a keleti blokk határán voltak. Azon kívül egy ketté választott ország volt. Ilyen helyzetben, ilyen határhelyzetben mindig élesebben jelentkezik minden. De jól mondod ezt a nagypapával, mert ugye a Gerhard nagypapának menekülnie kellett a náci Németországból a családjával. Az például egy nagyon drámai történet, ahogy ővel menekülnek, sőt, én azt is mondanám, hogy kalandos, ahogy aztán Belgiumon keresztül Franciaországban kötnek ki, és Párizsban egy kis antikváriumot tartanak fönn, ahol a német emigránsok összejönnek. Mindezt úgy, hogy ugye a Gerhard nagypapának a papája egy nagyon neves ügyvéd volt, és ez egy nagypolgári család volt. Viszont ez egy olyan életre szóló tapasztalat volt, hogy valaki fenyegetve van, hogy ez ellenében próbálta meghatározni magát Gerhard, amikor már olyan korba ért. Volt egy tapasztalata, azt hiszem, hogy ez egy árvaház lehetett, ahol sok-sok gyerek volt Franciaországban, és jöttek őket összeszedni, ha jól emlékszem, akkor a németek, és ő pedig elbújt, és akkor határozta el, hogy ő már pedig nem lesz áldozat, hanem valahogy megpróbál ez ellen tenni.
Harcolni fog, igen.
Igen, és nagyon sok emigráns, aki visszament az NDK-ba, azért ment vissza, hogy márpedig ők egy másfajta Németországban szeretnének élni, és ezt a másfajta Németországot föl szeretnék építeni. Mert hát azért azt is tudni lehet, hogy az NSK, mivel egy társadalmat nem lehet leváltani, nagyon sok nácit átvett. Újabban kezdenek erről beszélni, ezt hozzá kell tennem, hogy Magyarországon sem köztudott. De a német tévében lehet látni erről feldolgozó filmeket. Tehát a közigazgatásban, a bírói karban és a hírszerzésben ott ők bizony átvették masszívan a náci garnitúrát. Úgyhogy így kell értelmezni a Gerhard nagypapa kívánságát, hogy ő egy másfajta országot szeretne fölépíteni.
Ő ugye partizánként harcol a nácik ellen Franciaországban, és aztán az egész élete erre épül, hogy ő előadásokat tart, és a családban pedig anekdotákat mesél erről, mert hogy kiderült a szerző számára, hogy nagyon sok véres jelenetet, amin átment szörnyűséget, nem mesélt el a gyerekeknek, unokáknak. Az ő hite ezen kívül még miből táplálkozott, mert hogy az NDK fölépítésében is közreműködött, de közben még valami mást is csinált a háttérben.
Hát persze, hát ő a hírszerzésben is részt vett. És ennek a képe olyan egészen nem bontakozik ki előttünk, csak tudni lehet az ide-oda költözésekből és névváltoztatásokból.
Azért érdekes az ő meggyőződése egyébként, vagy amit mondott a családban, mert hogy Anna, az ő lánya, Maxim édesanyja, ő neki az egész világlátását meghatározta, hogy ki volt az apja és mit gondolt.
Igen, ő kifejezetten az apja lánya volt. Már kicsi gyerekkorában úgy nevelték, hogy vannak a jók, meg vannak a rosszak. És mi vagyunk a jók, és akik ellenünk van, azok a rosszak. Így nevelték, és ő el nem tudta képzelni, hogy ez máshogy lenne.
Ő elvtársnő akart lenni.
Elvtársnő akart lenni, de aztán abban a pillanatban, amikor meglátta, hogy ez a világ hogy működik, mert ő elhelyezkedett a Berliner Zeitungnál, és amikor látta, hogy a híreket nem ők írják, ahogy ő azt elképzelte, hanem fölülről jönnek az utasítások, hogy mit kell hírben leadni, sőt, a valóságnak ezek a hírek hogy mondanak ellen, akkor azért komoly ilyen lórugásokat kapott az élettől. Mondjuk ki, hogy gyötrődik, mert van egyrészt a szent ügy, az eszme, és a valóság ennek nem akar megfelelni. Tehát itt olyan nagyon tiszta hitű emberek is voltak az NDK-ban. Egyébként még a nagypapára visszatérve Gerhardra, azt lehet mondani, hogy ő valahogy ilyen emlékművé vált az NDK-ban. Akinek volt egy példás élete, amit fel lehet mutatni, és elő lehet adni, hogy ime a hős ellenálló, és valahogy ezzel a emlékműszerűségével is azért, meg hogy mindig a jót képviselte, ezzel is nagyon hatott a lányára, akinek kifejezetten az eszményképe. És hát Gerhard is sok mindent elhallgatott a lánya elől.
Olyan sokat gondolkodtam, hogy egy ilyen nő, aki ennyire hisz egy rendszerben, hogy tud így választani, mert ugye Wolf Maxim apja, tehát Anne férje, ő meg egy ilyen igazi lázadó. Tehát, hogy lehet, hogy Anniban is volt a lázadásnak igénye vagy csírája, csak persze, egyszerűen nem tudott mit csinálni.
Anne az igazságot képviselte. Ő megpróbálta azt képviselni is, hogy van egy az eszme, és az eszme jó, csak a megvalósítása rossz. Uh-huh. És ő próbálta ennek megfelelően alakítani a véleményét is, illetve hát emellett kiállni. Volt egy pár ilyen jelenet az életében. Például az egyetemen, amikor meghurcolják a tanárokat, és akkor megretten, és hát ez elviselhetetlennek tartja. Tehát nagyon sok ilyen traumája van. De ez nem rendíti meg azt a hitét, hogy azért ezt a rendszert lehetne jobban is csinálni. Míg Wolf egyértelműen lázad. Talán ez a közös nevező, hogy ők valami jót akartak. Wolf nem engedi magát beszervezni, pedig több kísérlet történik erre, de ugyanakkor azt se felejtjük el, hogy neki lett volna alkalma elmenni Nyugat-Berlinbe, és nem tette. Végül is ő egy NDK művész lett, akinek volt még párt megbízása is. Mármint, hogy festeni kellett díszletet.
Meg transzparenseket készíteni.
Igen, de ezt is a maga módján csinálta. Tehát azért neki volt némi szabadsága ebben az NDK rendszerben.
Ő úgy tudott tiltakozni, hogy az elfogadott volt mégis, vagy legális volt.
Tehát igen, mert ezek a stázi emberek, ezek úgy látták, hogy ő nem a rendszert magát támadja, tehát magával, az eszmével azért ő is valahol egyetért, csak éppen ennek mindenféle kinövéseivel nem. Azért elég sok közös vonásuk volt Annival, bár Wolfot mindig bosszantotta, hogy Anne annyira mereven ragaszkodik az elveihez.
Még Wolffal kapcsolatban eszembe jutott, amikor a fal leomlásáról van szó, és hogy Wolffban ez micsoda törés volt, hogy akkor ő most mi ellen fog lázadni.
Tehát, akkor ő ágyban maradt egy pár napig. Igen, van, aki úgy határozza meg magát, hogy valami ellen lázad. Valami ellen lázadni egyébként könnyebb, mint valamit fölépíteni. És ez az, ami viszont Annének aztán később sikerült. Mert némi kis politizálás után az a Bündnis 90, Szövetség 90 zöldek, ezeknek volt az ő szóvivője. Ezután azért Anniból egy komoly történész lett, aki a család egyik ősének a történetét dolgozta fel többek között. Azon kívül ő elgondolkozott a zsidóságán is, és megtalálta az utat egy zsidó közösséghez. Ezt is tegyük hozzá. Tehát ő inkább a pozitív válaszokat kereste.
És mindez egyébként azért nagyon izgalmas a könyvben, hogy amellett, hogy látjuk a nagy politikát, mindig az egyes embert is látjuk benne, a választásaikat, a kínjaikat, a lelki problémáikat, és olyan érdekes, amikor Maxim írja, hogyha valaki neki azt mondja, hogy az ő családjában van egy olyan ember, akihez ő egyébként nagyon hasonlít, aki náci volt, elképesztő, hogy akkor ott a Werner nagypapa, ugye a Wolffnak az apja, aki meg megpróbált élni azokkal a lehetőségekkel, amik kínálkoztak a hitleri Németországban.
Igen, én azt hiszem, hogy ebben a könyvben ez az olyan nagyszerű, hogy a hétköznapi emberek szemszögéből mutatja be a történéseket. Ez a Werner nevű nagypapa, aki ugye ellentétben Gerhardtal, aki nagypolgári millióból származik, a Werner nagypapa munkás közegből jön, és öntvény üzemben dolgozott a 30-as évek vége felé, és aztán elveszíti a munkáját. Tehát ő sodródik, mert úgy tud magának munkát szerezni, hogyha belép a Nemzeti Szocialista Pártba. És akkor egy csapásra megváltozik az élete, de hát ennek ilyen egzisztenciális oka van, mert hát ő lett a család fenntartó. Muszáj volt valakinek keresni, és akkor olyan jó dolga lesz, hogy kirándulni is tud menni, meg táncos délutánokra, sőt, nyaralni. Emögött egyébként az van, hogy akkoriban, 33 után volt egy mozgalom, ez az erőből merített erő, talán így lehetne fordítani a Kraftfreudét, és ez tömegeket mozgatott meg. És azt is mondhatjuk, hogy tömegeknek adott valami egészen pozitív életérzést. Többek között ugye nagyon sok munkanélküli munkához jutott, ezt tudjuk, hogy a hitleri autópályaépítés milyen nagy jelentőségű volt. De hát ezen felül is az volt az elv, hogy az embereket így egy kicsit felemelni, és mindez természetesen kötötte őket a náci párthoz. Úgyhogy egy kicsit azt is jobban megértjük, hogy az akkor élt németek hogy tudtak ennyire bedőlni ennek az eszmének. Nem is bedőltek, hanem inkább csak eltűrték, mert ők a pozitív oldalát nézték. Hát ez a Kraftfreudéhoz az is hozzátartozott, hogy majd lesz egy népautó. Ez volt ugye a Volkswagen. És utána valóban lett népautó. Fölépítették Pórát, ahova mentek a munkások nyaralni, a balti tengerpartján. Szóval rengeteg minden történt, ami az korábban munkanélkül élő embereknek, hát ezek hatalmas dolgok voltak. Így tudjuk megérteni ezt a sodródást, hogy hogy keveredtek bele ebbe az egész ideológiába. Egészen egyszerűen egzisztenciális kényszerből nagyon sokszor, csak azután már valatonosultak is vele egy idővel később, mint ahogy van az a jelenet, hogy Werner ugye ki akarja lógatni az új lakásból a horogkeresztes zászlót, meg összevész az apusával, aki kommunista érzelmű. Szóval nagyon jó jelenetek is vannak a könyvben végig. Ami a különös Wernerben az az, hogy milyen könnyen váltott ő át a náci ideológiáról a kommunista ideológiára. Ez azért választás kérdése volt. Jó, ott is megvan az egzisztenciális kényszer, de hát ő ebben inkább egy lehetőséget látott. És akkor mindjárt jelentkezett főiskolára, ugye hát az neki mindegy volt, hogy akkor most színpadi díszletfestő lesz, vagy pedig tanár, végül is a villamos döntötte el, hogy melyikre száll föl, hogy melyik jön előbb. Így lett belőle aztán tanár, mert a pedagógiai főiskolára jelentkezett. Tehát ezt is inkább az egzisztenciális biztonság felé törekvés volt az, ami eldöntötte. Az esetlegesség is kiderül, hogy kinek a sorsa mit hoz. A könyvben egy helyütt az is elhangzik Gerharddal kapcsolatban, hogyha téged nem üldöztek volna, akkor te most ott lennél a másik oldalon. Ugyanúgy Wehrmacht katona lennél. De nagyon nehézek ezek a kérdések, és nem is lehet úgy kapásból eldönteni, hogy most kinek van igaza, vagy kinek nincs igaza, ki az, aki kiáll, ki az, aki nem áll ki. Szóval ennél ez a könyv sokkal tartalmasabb, azt hiszem, és nagyon izgalmas olvasmány éppen ezért.
Amit nem gondol az ember innen nézve, és ami ebből a könyvből kitűnik, az állandó félelem, vagy az állandó fenyegetettség. Hogy még közvetlenül a fal ledülésének időszaka előtt is a félelem ott van az emberekben, sőt, még utána is.
Az NDK-ban mindig jelen volt az az érzés, hogy minket megfigyelnek, minket lehallgatnak. Ez azért Magyarországon nem volt ilyen mértékű. Nyilván voltak olyan körök, akiket figyeltek és követtek itt is. Na de ott tömegeket érintett ez a jelenség, és ez borzasztóan nehéz volt. Maxim is bele sodródik abba, hogy letartóztatják, felelősségre vonják, amikor az is érdekes, hogy Maxim azt gondolja magáról, hogy olyan hős, mint a nagypapája, de aztán kiderül, hogy ilyen vallató helyzetben, miután egész éjjel állnak egy betonudvaron, egy ilyen helyzetben ebből a szituációból csak menekülni akar, és nagyon megszégyenül saját maga előtt, mert bizony elmondja, hogy honnan volt a röplap.
Miközben Gerhard nagypapa meg állta a verést.
Pontosan. Nem és azt hitte, hogy hát ő is majd így fog viselkedni. Tehát nagyon tanulságos is ez a könyv, hogy ismerjük magunkat. A könyv vége felé van egy olyan mondat, amikor leomlott a fal, és konfrontálódnak a nyugatiakkal, aki őket lenézi, hogy abban a pillanatban, amikor leomlott a fal, akkor mindjárt elkezdett hiányozni az NDK, mert addig ő nem azonosult az NDK-val, de akkor kialakult ez a mi érzés, hogy mi, akik itt összetartozunk.
Hát mert leszólták, ahogy átment a Nyugat-Németországba, ott leszólták a volt NDK-sokat.
És hát azoknak meg fogalmuk sem volt arról, hogy micsoda harcokat kellett vinni az NDK-ban, és micsoda lelkitusságot vívtak saját magukkal, és mindez csak leszólást vont maga után nyugaton régen.
Számomra az is izgalmas volt, hogy hogyan működött a rendszer maga. Tehát amikor már haladunk a fal leomlásának napja felé, hogy azt mondja, hogy olyan volt, mint egy papírmasé, mint hogyha egy homlokzat lett volna, és nem lett volna mögötte semmit.
Hát ez a regény dokumentálja is a történéseket, mert azért szó esik itt a templomokban tartott gyűlésekről, aztán a menetelésekről, Lipcse híres erről. Tehát az, hogy leomlott a berlini fal, az nagy mértékben köszönhető annak, hogy egy kritikus tömeg állt össze az NDK-ban, és bizony ostromolták a fennálló rendszert, ami szintén megkülönbözteti ezt az országot például Magyarországtól. Jobban megszenvedték az eseményeket, és nagyobb tömeg szenvedte meg, talán ezt lehet mondani. És aztán ez a kritikus tömeg átbillenti az eseményeket. Az, hogy Gorbacsov mindezt lehetővé tette, mondjuk, ez is ténykérdés, mert anélkül nem lett volna semmi. De hát máshol nem volt ilyen egyértelmű ez a felmutatott erő, és éppen ez az, amit a nyugatiak sokszor szeretnek elbagatelizálni, amúgy. Ezért is fontos ez a könyv, mert ezt megint feleleveníti, hogy milyen történések voltak, és milyen ellenzéki összefogás volt az NDK-ban a fal leomlása előtt. Elég kritikus a könyv ilyen szempontból, mondjuk így, és én azt hiszem, hogy majd mindenki levonja a saját tanulságát, hogyha elolvasta. Meg levonja a párhuzamokat is Magyarországgal, meg megállapítja, hogy mik voltak a különbségek. Minden esetre bármilyen rendszerben él valaki, abban az országban otthon van, ott nő fel, odafűzik az emlékei, és hogyha mindezt megkérdőjelezik, és valahogy a háttérbe szorítják, és mindenre azt mondják, hogy ez rossz volt, és ezt felejtjük el, akkor ezeket az embereket megfosztják a múltjuktól, és megfosztják az emlékeiktől, ami az egész NDK-ra jellemző, illetve a nyugatiaknak a bánásmódjára jellemző.
Volt egyszer egy NDK, Maxim Leó könyvét a Park kiadó jelentette meg. Most hírek, azután utazzunk az egykori NDK területére, és vegyük sorra a Német Újraegyesítés 30. évfordulójának apropóján, mi mindent nézzünk meg, majd ha utazni tudunk, Németország keleti tartományaiban.